Sziasztok, jó reggelt! Jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Folytatjuk az Apostolok Cselekedetei könyvünk tanulmányozását. A 21. részben vagyunk, és azt gondolom, hogy itt lesz egy-két fontos gondolat, egy-két alapgondolat, ami kell, hogy ilyen alap legyen az életünkben. Ugye, hogy kerültünk ide, hol tartunk most a történetben? Kicsit vegyük föl a fonalat. Ugye Pál el akar menni Jeruzsálembe, és úton útfélen kijelentéseket, proféciákat kap, hogy szenvednie kell majd, hogy megkötözik, hogy átadják majd a pogányoknak, és hogy nem jó dolgok fognak vele történni. De ugye múlt alkalommal átvettük, hogy ettől függetlenül, hogy ez nem egy olyan kijelentés volt Istentől, hogy akkor ő most ettől meneküljön, vagy ne tegye meg az elhívását, hanem inkább egy bátorítás volt Istentől, hogy ugyan nehézségek lesznek, ez most egy nehéz időszak lesz, de én küldelek, menj, és tedd azt, amire elhívtalak. Úgyhogy elment Jeruzsálembe, és ott a jeruzsálemi gyülekezetnek beszámolt arról, hogy mik történtek vele az útjai során, és aztán a jeruzsálemi gyülekezet pedig beszámol arról, hogy jó eséllyel itt port fog kavarni az, hogy ő itt van, mert hogy már jöttek róla a hírek, hogy ő a mózesi törvényeket azokat nem tartja meg, és nem tudom én micsoda, és hogy itt nagy bonyodalmak lesznek, és felbojdulás, és nem tudom én micsoda, hogy milyen jó lenne, hogyha Pál, bebizonyítván, hogy ő mégiscsak tiszteli a mózesi törvényeket, egy szertartáson vegyen részt itt másik három vagy négy férfival, most nem is tudom, négy férfival, és akkor ezzel majd megnyugtatja a kedélyeket, és majd minden tök nyugodt lesz, és minden rendben lesz. És ugye néztük múlt alkalommal, nem nagyon mentünk bele részleteiben, de kicsit belementünk, hogy Pál belemegy ebbe az egész játszmába, ami egyébként olyan, mintha a személyiségével egy kicsit szemben menne, mert Pál egy ilyen karakán, szögletes csávónak tűnik, aki ilyen, nem ilyen megalkúvó, vagy nem ilyen, nem tudom, megalkúvó, nem tudok rá jobb szót. De aztán láttuk, hogy a szíve volt az, ami erre indította, hogy azt mondja, hogy a zsidónak zsidó leszek, a görögnek görög, a nem tudom én kinek, meg nem tudom én ki, csak azért, hogy megnyerjem őket, hogy elfogadjanak. Nem akarta Pál azt, hogy a viselkedésével, vagy valamivel egy olyan helyre kerüljön, ahol az ő népe, akikért a saját életét is odaadná, ne fogadnák el tőle az evangéliumot, az igazságot, hogy Jézus Krisztus a messiás. És ez az ő szíve, és ezt fogjuk ma is majd látni, ahogy megy bele egyre jobban a nehézségekbe, hogy ez az ő szíve, ez az, ami őt motiválja, hogy elmondhassa az evangéliumot a zsidó testvéreinek, hogy Jézus eljött, ő a messiás, és van szabadulás a bűnökből. Úgyhogy körülbelül itt tartunk. A 26. verstől kezdem el olvasni, hogy kicsit átfedésbe legyünk. Tehát Apostolok Cselekedetei 21. rész, 26. vers. Pál tehát csatlakozott ahhoz a négy férfihoz, és másnap velük együtt elvégezte a tisztulási szertartást. Azután elment a templomba, és bejelentette, hogy mikor jár le a tisztulásuk ideje, és hogy akkor készítsék el értük az áldozatot. Amikor a hét nap már majdnem letelt, néhány Kis-Ázsiából jött zsidó meglátta Pált a templomban. Ezek a kis-ázsiaiak Pál ellen uszították a többieket, akik erőszakkal megragadták őt, és közben azt kiáltozták: izraeli férfiak, segítsetek, ez a férfi, aki a népünk, törvényünk és szent templomunk ellen tanít minden városban mindenkit. Ráadásul nem zsidókat is behozott a templom területére, és ezzel tisztátalanná tette a szent helyet. Ezt azért mondták, mert előzőleg látták Pált és Trofimoszt a városban. Trofimosz Efézusból jött, és görög volt. A zsidók azt hitték, hogy Pál bevitte őt a templom területére. Az egész város felbojdult emiatt, és a nép a templom udvarára csődült, erőszakkal megragadták Pált, kivonszolták onnan, a kapukat pedig azonnal bezárták. A feldődött tömeg meg akarta ölni Pált. Hát, amit itt látunk, ugye elsőre, hogy hát amit itt kitalált a jeruzsálemi gyülekezet, az nem jött be, tehát itt nem lett békesség, hanem itt nagy kavar lett, az lett, amit Pál megkapott kijelentésként a Szent Szellemtől. Ugye mi történik itt? Kis-Ázsiából jöttek zsidók, ugye ez a Kis-Ázsia, ez az Efézus is környéke, tehát az, ahol Pál tényleg sokat is nagyon hatékonyan szolgált, és ott is ugye rengeteg sztorit láttunk, hogy mindenhol fölkavarta a kedélyeket, és az ottani zsidók egyáltalán nem díjazták ezt, hogy Pál jön, és úgymond ellene beszél az ő hitüknek. Úgyhogy itt is teljesen fölpörögtek, és ellene usztították a népet. Két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy érdekes, hogy Jakabék itt az előző alkalommal néztük, hogy itt arra hivatkoznak, hogy itt sok ezer megtért keresztényé vált zsidó, vagy zsidó-keresztény ember van. Ami itt érdekes, hogy itt nem tűnnek föl. Tehát Pál ott van, és meghurcolják, meg akarják ölni, és látni fogjuk, hogy nem kerülnek elő ezek a testvérek. Hol van ez a több ezer ember? Ez most csak egy kis kérdésként bedobom, nem akarok ebből feltétlen nagyon messze menő következtetéseket levonni, de ami inkább egy izgalmasabb kérdés, és talán ez is tartalmazza ezt az előző kérdésemet, az, hogy vajon miért volt a jeruzsálemi gyülekezetnek békessége. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, amikor Pál legutóbb Jeruzsálemben volt, azt hiszem az a legutóbbi alkalom volt, akkor úgy lett vége, hogy Pált kiküldték. Tehát mondták, hogy menj, elvitték egy másik városba, és hajóra tették, hogy végre békességük legyen. És aztán Pál elment, és békessége lett a jeruzsálemi gyülekezetnek. És úgy tűnik, mintha ez a békesség az úgy azóta megmaradt volna. De vajon miért volt békességük? Vannak olyan teológusok, olyan kommentárok, akik azt mondják, hogy úgy tűnik, valószínűleg ebből az egész történetből lehet arra következtetni, hogy bizony a jeruzsálemi gyülekezetben volt egyfajta megalkuvás. Hogy jó eséllyel ők az igazságot nem mondták annyira élesen, szélsőségesen, ahogy azt kellett volna tenni. Ezt Pál tette, és amikor Pál ott volt, akkor mindig balhé is volt. Ha Pál nem volt ott, akkor úgy nyugi volt, csak legyen békesség, csak legyünk békességben, inkább tartsuk meg a szertartásokat, inkább csináljuk úgy, hogy a zsidókkal így békességben legyünk, ne legyen feszültség. És ami érdekes ebben az, hogy a millió dolláros kérdés, hogy vajon ez így jó volt-e? Vajon így kellett-e lennie? És én nem akarom őket megítélni, nem akarom azt mondani, hogy így kellett lennie, vagy nem így kellett lennie, csak arra szeretném fölhívni a figyelmeteket és a sajátomat is, hogy olyan sokszor látom azt az életben, a környezetemben, láttam már sokszor, hogy a békesség nevében megalkuszunk. És lejjetsetek félre, tehát most nem arra akarok buzdítani, most akkor kimegyünk én, és akkor mi leszünk a legveszekedősebb, meg nem tudom én milyen emberek a városunkban. Nem erre akarlak bátorítani titeket, csak arra, hogy vajon nem-e időnként a békesség oltárán feláldozunk dolgokat, amiket nem kellene. Hogy nem-e időnként tényleg úgymond a sarkunkra kéne állni és kimondani az igazságot, csak nem merjük, nem akarjuk megbántani a másikat, nem akarjuk, hogy rosszul érezzék magukat. Ugye a mai kultúra, a mai környezet erre különösen épít, ugye ez a nagyon szeressük és fogadjuk el egymást, és ez egy módon hatással van ránk is, és most ezt a rossz értelemben mondom, mindjárt megpróbálom kifejteni, hogy értsétek, hogy bekapcsoltam a mikrofont, egyébként jut eszembe. Bekapcsoltam, jó. Itt is halljátok. Hogy nem vagyunk elég élesek. Ugye ma ugye úgy kell csinálni, az elfogadott általánosan, hogy te ebbe hiszel, én ebbe hiszek, én tiszteletben tartom a tiédet, azt tarts tiszteletben az enyémet. És egyébként ez önmagában helyes és igaz, és nincs ezzel gond. De másik oldalon pedig, ha tényleg az a meggyőződésünk, hogy ez Isten igéje, ez a kijelentett szava, és ez az igazság, akkor valahogy ügyesen meg kell találnunk azt a hangsúlyt és azt a módot, ahol ezt azért élesen tudjuk kommunikálni. Nem lehetünk megalkuvóak. Nem mondhatom azt, hogy hát neked is igazad van a te szemszögedben. Azt mondom, hogy figyelj, szeretlek téged, és nem ítélek el, de azt gondolom, hogy nincs igazad. Azt gondolom, hogy nem tudom, nincs reinkarnáció, azt gondolom, hogy nincs ősrobbanás, azt gondolom, hogy nem a majmokból származunk, azt gondolom, hogy igenis van jelentősége, hogy mit gondolsz ma Jézus Krisztusról. Kell, hogy ebben élesek legyünk, és egyébként Jézus erre bátorít. Annyira zavarba ejtő ez a rész, amit itt mond Jézus. Máté 10, 34-től 36-ig olvasom. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre, hanem azért jöttem, hogy nem azért jöttem, hogy békét, hanem hogy kardot hozzak. Azért jöttem, hogy szembeállítsam a fiút az apjával, lányt az anyjával, menyet az anyósával. Így az emberek a saját családtagjai, így az embereknek a saját családtagjai lesznek az ellenségei. Milyen mondat ez? Tehát mennyire szembe megy ez a sztereotíp gondolkodásunkról arról, hogy milyen egy keresztény, vagy hogy milyen Jézus. És ez nem szól másról, mint amit az előbb mondtam, hogy azt mondja Jézus, hogy ne legyünk megalkuvók, hanem legyünk élesek az igazsággal szemben. És ide azt a kérdést írtam föl, hogy te mivel vagy megalkuvó a saját életedben? És nyilván magamnak is föltettem ezt a kérdést, aztán jobbnak tűnt, hogy inkább nektek tegyem föl, miatt én válaszoljak magamnak rá, miközben készültem. És akkor ilyeneket írtam föl, hogy bűnök, hogy tehetném a jót, de nem teszem, és az Istennel való kapcsolatom, nekem ez a három jutott eszembe így hirtelen, hogy ezekben talán olyan könnyen megalkuvók tudunk lenni. Most ha az evangelizálás kivesszük az egészben, amiről eddig beszéltem. Hogy ne legyünk megalkuvók magunkkal, se a bűnök tekintetében, sem azzal kapcsolatban, hogy tehetnénk a jót, de nem tesszük, mert lusták vagyunk, vagy mert nem vagyunk elég bátrak, és leginkább ne Istennel való kapcsolatunkban, mert ebből jön minden, ebből gyökerezik minden, ez termi a gyümölcsét, ugye erre beszélünk minden vasárnap. Én azt gondolom személyesen, nem biztos, hogy így van, de azt gondolom személyesen, hogy itt a jeruzsálemi gyüli nem volt a legélesebb kés a fiókban, és nem volt az a gyülekezet, nem volt az a fény a városban, akinek lennie kellett volna. Nem ítélem el őket, én sem tudom, mit csináltam volna, hogyha ott az a sok zsidó oda jön minden vasárnap, és összeszed bennünket, és megver, akkor lehet, hogy egy ponton én is elbátortalanodok, de talán ettől függetlenül kimondhatjuk, hogy lehet, hogy erősebbnek kellett volna lenniük abban, hogy miben hisznek ők, és kicsoda Jézus. Aztán szeretném, ha megnéznénk, hogy milyen vádakat hoznak ellenük itt ezek a kis-ázsiai zsidók. És itt 3+1 dolgot emeltem ki. Azt mondják, hogy Pál a népünk ellen, a törvényünk ellen és a szent templomunk ellen beszél. Mindjárt megnézzük egyesével is, nem túl részletesen, de picit belemegyünk, de amit itt az elején szeretnék mondani, hogy ez így nem volt igaz. Ez hazugság volt. Tehát Pál sosem tanított Izrael ellen, sohasem tanított a törvény ellen, sohasem tanított a templom ellen. Hanem mindig azt mondta, hogy ez egy időszak volt, és mindjárt vesszük, hogy melyik mire, hogy volt időszak. És hogy ez jó volt, ez Istentől való volt, és Istentől jött. De most egy új korszakot élünk, eljött Jézus, eljött Isten közénk, és megváltoztak mondjuk így a játékszabályok. Dolgok, amik eddig az életünk része kellett, hogy legyen, ma már nem kell, hogy az életünk része legyen. Az első azt mondja, hogy a népünk ellen. Ugye a zsidó nép, Izrael népe volt a kiválasztott nép, és ők erre büszkék voltak. Ugye ők úgy éltek, hogy zsidónak lenni, az egy különleges dolog. Egyenlőbbek az egyenlők között, vagy valami ilyesmi. De hogy itt a kérdés az, hogy miben voltak kiválasztott nép. És ugye ma, akik így zsidózást így negatív értelemben használják és haragszanak a zsidó népre, ők nagyon ki vannak ezen akadva, hogy mi az, hogy kiválasztott nép, mit gondolnak ezek magukról, hogy ők ilyen különbek és ki vannak választva, hogy ez kicsit ott is megjelenik, meg kicsit kívül is megjelenik, ahogy így néznek erre a kérdésre. De szerintem fontos dolog, hogy lássuk, hogy Isten mire választotta ki Izrael népét. Három dolgot írtam össze. Az első, ami szerintem a legfontosabb, hogy bemutassa Isten, hogy milyen az, amikor ő az emberrel van. Izraelnek a történelme erről szólt, hogy amikor ő Istenhez fordult, Isten mindig csodálatos módon megmentette. Láttunk csatákat, éhínségeket, nem tudom, mindenféle izgalmas dolgokat, és mindig ez volt, hogy Izrael Istene megmutatta a dicsőséget, az, hogy ő milyen hatalmas, hogy mennyivel nagyobb, mint bárki, és nincs más Isten rajta kívül. Erre volt elsősorban kiválasztva szerintem Izrael népe. A másik aztán az, hogy őrizzék Istennek a beszédét, a szavát, az írásokat. Ugye Isten elsősorban, így mondom, rajtuk keresztül, vagy velük kommunikált az ószövetségi időkben. És ezeket, amiket Isten mondott, nagyon precízen lejegyezték, és aztán nagyon precízen őrizték évszázadokon, évezredeken keresztül. Tehát ez egy nagyon fontos, komoly dolog volt, hogy az írásokat másolták, ez egy tényleg ilyen nagyon, nagyon precízen csinálták ezt, most nem akarok belemenni, nagyon kísért, hogy belemenjek, de nem megyek bele. Aztán pedig a harmadik dolog, hogy Isten rajtuk keresztül el akarta érni az összes népet, minden nemzetet. És valahogy ez úgy tűnik nekem, hogy ez így kiesett valahogy, ez a része mindenképp kiesett a Izrael népének az önazonosságából, hogy Isten erre is hívta el őket. Szeretnék olvasni nektek a Galatáknak írott levélből, most is, meg majd utána, amikor a törvényről beszélünk, akkor is innen fogok olvasni. A harmadik részből, az 5-től 14-ig olvasom most először. Mit gondoltok, Isten azért adja Szent Szellemét nektek, vagy azért munkálkodik hatalmas csodákkal közöttetek, hogy megtartsátok a törvény előírásait? Nem, hanem azért, mert amikor hallottátok az örömhírt Jézusról, hittetek benne. Az írások ugyanezt mondták Ábrahámról. És Ábrahám hit Istenben, aki elfogadta őt a hite alapján. Értsétek meg tehát, hogy akik hisznek és bíznak Istenben, azok Ábrahám igazi gyermekei. Az írás előre megmondta, hogy Isten a zsidóságon kívülieket a hitük által fogja elfogadni. Ezt az örömhírt Isten jó előre kijelentette Ábrahámnak, amikor ezt ígérte neki, rajtad keresztül áldom meg a föld összes népét. Ezért Ábrahám hittel elfogadta, ezt Ábrahám hittel elfogadta, és ezért Isten megáldotta őt, és a hívő Ábrahámmal együtt azokat is mind megáldja. Nem jól olvastam, ugye? És a hívő Ábrahámmal együtt azokat is mind megáldja, akik maguk is hasonlóképpen hisznek. Ellenben, akik abban bíznak, hogy a törvény előírásainak megtartása teszi őket Isten számára elfogadhatóvá, azokra átok nehezedik, amint megvan írva. Átok sújt mindenkit, aki nem engedelmeskedik mindenben a törvény előírásainak. Az pedig, hogy a törvény megtartása által senki sem lesz Isten szemében elfogadható, világosan mondja az írás. Akit Isten elfogad, az a hite által fog élni. A törvény azonban nem a hitre épít, hiszen az írás azt mondja, csak az élhet a törvény által, aki megtartja azt. Krisztus azonban kiválasztott bennünket a törvény átka alól, amikor helyettünk magára vette az átkot. Az írás ezt így magyarázza. Átok sújt mindenkit, akit fára függesztve végeznek ki. Így az Ábrahámnak ígért áldás Krisztus Jézusban a zsidóságon kívüli népekre is érvényes, hogy hitük által megkapják a megígért Szent Szellemet. Itt ez a lényeg, hogy a zsidók ugyan kiválasztott nép voltak, de a cél mindig is az volt, hogy Isten rajtuk keresztül érje el a többi népet. És itt közben át is térünk a második pontra, hogy azt mondják a kis-ázsiai zsidók, hogy a törvényünk ellen tanít Pál. És ugye most, ahogy ezt így olvastuk, ezt a részt, egy picit tényleg olyan, mintha egy ellene tanítanám, nem? Tehát, hogy a törvény az alapján nem tudunk megfelelni Istennek, hogy ott átkok jönnek a törvényen keresztül, de Pál szerette a törvényt. Pál sosem mondta azt, hogy a törvény nem jó dolog. Olvassuk itt a Galata 3-ban a 19. verstől tovább, a 25-ig. Akkor tehát mi a törvény célja? Azért kaptuk, hogy rámutasson azokra a bűnökre, amelyeket az emberek elkövetnek. Törvény addig működött, amíg el nem jött Ábrahám leszármazottja, akiről az ígéret szólt. A törvényt Isten adta az angyaloknak, ők pedig elhozták azt Mózesnek, aki közvetített Isten és az emberek között. Közvetítőre akkor van szükség, ha két fél között megállapodásról van szó. Amikor viszont Isten egyoldalúan ígéreteket tett Ábrahámnak, nem kellett közvetítő. Ez azt jelenteni, hogy a törvény Isten ígéretei ellen van, szó sincs róla. Mert ha olyan törvényt kaptunk volna, amely képes lett volna életet adni, akkor annak alapján válhatnánk Isten számára elfogadhatóvá. Az írott törvény azonban az egész emberiséget a bűn rabságába zárta, hogy a megígért örökséget kizárólag a Jézus Krisztusban való hit által kaphassák meg azok, akik hisznek benne. Mielőtt azonban elérkezett ez a hit, a törvény őrzött bennünket, és egészen addig raboskodtunk, míg Isten meg nem ismertette velünk az eljövendő hitet. Így tehát Krisztus megérkezése előtt a törvény volt a Krisztushoz vezető nevelőnk. Azóta viszont már hit által válhatunk Isten számára elfogadhatóvá. Miután ez a hit megérkezett, többé nincs szükség arra, hogy nevelőnk felügyeljen ránk. Pál egyértelműen azt mondja, a törvény jó, a törvény Istentől való volt. De eljött Krisztus, és megváltoztak a játékszabályok. Nem tudom, hogy ez egy jó kifejezése erre. A törvény arra volt jó, hogy meglássuk azt, hogy mi mennyire nem tudunk megfelelni Istennek. Hogy a törvénynek senki sem tudott megfelelni. A törvény, volt egy csomó szabály, hogy mit, hogy kell csinálni, és aztán még kétszer annyi, most nem tudom, kétszer annyi, most csak mondom, ugye a dráma kedvéért, kétszer annyi dolog, hogy amikor megszeged azt a szabályt, akkor mindféle szertartásokon, áldozati rendszereken, meg dolgokon átmenjél, hogy Istent kiengesztelt. És az egész nem mutatott semmi másra, mint Jézusra. A megígért messiásra, az igazi húsvéti bárányra, hogy ő lesz majd az, aki áldozatért be lesz mutatva helyettünk. És az egész törvény erről szólt, hogy meglássuk, hogy nem tudunk megfelelni Istennek, hogy az ember bűnös, eredendően is nem tud jót tenni önmagától, nem tud olyan életet élni, hogy az Istennek megfeleljen. És ezért kellett, ezért adta Isten a törvényt, hogy ez nyilvánvaló és világos legyen mindannyiunk számára. De már ott a törvényben is megmutatta azt, hogy nem ez alapja, nem is az a cél, hogy ezt betartsd, hanem az a cél, hogy lásd meg, hogy lesz majd egy megváltó, majd jön a messiás, aki meghal helyettünk és értünk. Úgyhogy a törvény az erről szólt. A Krisztushoz vezető nevelünk. Nekem ez nagyon tetszik, ez a kifejezés. És az örök életünk ma ezért van a hitünkön keresztül, mert hiszünk abban, hogy Jézus a messiás, meghalt helyettünk, magára vette a bűneinket, és ezért ma nekünk örök életünk van, és ez ennyire egyszerű lett ma. És erről már beszéltünk többször is, hogy én ezt azért megértem, hogy ez nehéz volt a zsidó embereknek ezt elfogadni. Mert ők tényleg kisgyerekkoruk óta szigorú rendszabályban nőttek föl, és azt gondolom, hogy egy értelemben jogosan is voltak erre büszkék, hogy ők megtartották a törvényt. Most pedig jön ez a Pál, és azt mondja, hogy figyeljetek, az egész nem ér semmit se, hanem csak higgyetek. De közben Ábrahám az ősatyuk, akire nagyon fölnéztek, aki nagyon fontos volt nekik, ő ugyanúgy ugye a hite alapján lett elfogadva, és ezt már az Ószövetség is így írta le. Úgyhogy ez volt a második, ami ellen szót emeltek, hogy Pál a törvényük ellen beszél, és ez nem volt igaz ilyen formában, de olyan formában igen, hogy az az időszak elmúlt, és van a törvénynél egy jobb rendszer, a hitnek a rendszere, ami igaz ma ránk. A harmadik a Szent Templom volt. Azt mondták, hogy a Szent Templom ellen beszél Pál. Ugye itt megint kell, hogy ismerjük, hogy mi volt a közeg. Ugye ez a Szent Sátor és a Szent Templom, ez tényleg egy ilyen nagyon-nagyon különleges hely volt a zsidóknak. Az a hely volt, ez az Ószövetségben, ahol Istennel lehetett találkozni, ahol Istennel lehetett beszélni, ahol Isten megígérte, hogy ő mindig ott lesz. Előtte nem nagyon volt ilyen. És ez sem igaz teljes mértékben, hogy csak ott lehetett, de ott lehetett. És hogy az egész Istenhez való közeledésük, az egész spiritualitásuknak a központja, a fókusza az mindig a sátor és a templom volt, amikor ugye volt nekik ilyen. És ez egy elképesztően fontos dolog volt, amikor mentek föl az ünnepekre, napokon, heteken keresztül gyalogoltak át az országon, hogy odaérjenek és ott legyenek egy hetet, vagy amennyit éppen az ünnep kirendelt. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon fontos dolog volt. De Pál mit tanított a Szent Sátorról? 1 Korintus 3.16-ot szeretném nektek felolvasni. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten szelleme lakik bennetek. Pál nagyon vérlázító dolgot tanított. Azt mondta, hogy Istent imádhatjuk ott, ahol vagyunk. Pál azt mondta, hogy mi vagyunk Istennek a temploma. A mi testünk az, hogy Isten bennünk lakik. Szeretném még, hogy a János, nem keresem ki, János 17-be, mondja ezt, nagyon sokszor mondom nektek Jézus a főpap imájában, hogy azt kérem, hogy egyek legyenek velem, hogy én egy vagyok veled. Hogy én te benned, atyám, ők pedig én bennem. Jézus az imájával behelyezett minket a Szent Háromságba. És ez megint egy olyan igazság, hogy kimondom, és így simán leesik a földre, és nem tudunk ezzel mit kezdeni, de hogy picit próbáljunk ebbe belegondolni, hogy Isten, amikor megváltott bennünket, és azt mondta, hogy az övéi vagyunk, akkor nem, Ezt nem úgy csináltam, mint hogy nem tudom, szeretem a kutyámat, és megmosom a lábát, mielőtt beengedem a szobába, és akkor jó, akkor ott van. Hanem, hogy egyé vált velünk. Hogy egyek vagyunk Istennel. Hogy ez mennyire része a hétköznapjainknak. Ez mennyire része az életeimnek. És szeretném, hogy most kicsit ezen így elgondolkodnátok, hogy amikor imádkoztok, akkor hogy gondolkodtok Istenről? Hogy jó, atyám, aki fönt vagy a mennyben, és elképzelem, hogy a felhőn ott valamilyen Zeus formájú forma ül, és szigorúan néz le, vagy éppen kedvesen, ha jobb napja van. Vagy úgy gondolok rá, hogy elképzelem Jézust, hogy mellettem ül, és beszélgetek vele. Vagy tudok rá úgy gondolni, hogy ő az, aki bennem van. Tehát egyek vagyunk, teljesen egyek. Ez nekem picit nehéz egyébként, tehát hogy én ezt egy ideje gyakorlom, hogy így gondolkodjak erről így, hogy Isten bennem van. De nem vagyok ebben olyan jó, mint szerintem, ahogy lehetne, de hogy akarlak titeket kicsit ebbe így kihívni és bátorítani, hogy így gondolkozzatok Istenről. Hogy azt mondta Jézus, hogy soha nem hagylak el titeket, bennetek élek, egy vagyok veletek. Hogy amikor ott vagyok a nehézségben, ott vagyok a kihívásban, amikor bölcsességre van szükségem, amikor erőre van szükségem, amikor vigasztalásra van szükségem, akkor az nem fönn a mennybe való, nagyon messze van, és hogyha nagyon ügyesen és hosszasan és keményen imádkozok, akkor talán valami kis vékony fonászálon lecsöpög nekem valami, hanem bennem van. Isten bennem él. Az ő teljes dicsőségébe, teljes hatalmába. Azt mondja az Efézus 2-ben, hogy az az erő lakik bennünk, ami Krisztust feltámasztotta a halálból. Ez bennünk él. Ez bennünk él. Értem, hogy miért hunyorogtok pára, mert tényleg nem nagyon érzem, nem nagyon látom. Igen, ezt értem. A testünk az még nincs megváltva, a lelkünk a porhoz tapad, handicappel és nem tudom, hátránnyal indulunk ebbe az egészbe, de azért akarom kicsit frissíteni a gondolkodásotokat, meg az enyémet is, hogy így gondolkozzunk erről, hogy Isten bennem él, hogy ő velem van, és így ki lehet ellenem. És amikor ott vagyok a nehézségben, a kihívásban, vagy csak a szép napjaimban, akkor is ez kell, hogy legyen a képem a világról, hogy Isten bennem él. És hát ez megint csak azt hiszem, hogy nagyon érthető, hogy a zsidók ezen kiakadtak. Tehát, hogy ez egy olyan, tehát Isten egy olyan szent dolog volt, olyan érintetetlen valami volt, hogy az ő jelenlétében lenni a főpap évente egyszer tudott, amikor mindenféle tisztulási szertartásokon keresztül bement a szentek szentjébe és bemutatta az áldozatot. Ez egy nagyon különleges dolog volt, és nagyon tűnhet úgy, hogy ilyen profánná lett ezzel, hogy mindenki megkapja Istennek a jelenlétét. De nem ezt akartam ezzel mondani, hogy ez ilyen közönséges dolog, hanem hogy ez egy óriási dolog, én is ezt mondom, de hogy ettől még ez igaz. És Pál ezt tanította, nem azt mondta, hogy a templom az nem ér semmit, mindig a templomba ment, amikor ott volt Jeruzsálembe, mindig elment a zsinagógákba, ugye mindig vesszük, amikor valamelyik városba ment, kereste az Urat ezeken a helyeken is, de tudta pontosan, hogy nem ez az, ami múlik az, hogy Istennel kapcsolata lehessen, mert ő benne él. Úgyhogy ez talán az egyik legfontosabb mai üzenetem számotokra, hogy Isten velünk van, de nem úgy, hogy messziről néz, nem úgy, hogy mellettünk ül, hanem hogy bennünk él. És nagyon-nagyon vágyok rá, hogy ezt mind jobban megértsük, és ebbe éljünk. És aztán van még egy plusz egy vádat felhoztak, hogy pogányokat vitt a templom területére, ugye ez a furcsa nevű görög férfit, aki végül igazából nem vitt be a templomba, tehát ez csak egy kitalált vád volt, de ez megint csak segít megérteni ezt a kultúrát, ezt a gondolkodásmódot. Tehát ott volt a templomban a pogányok udvara, és utána ott, ha azon átment, ki volt téve egy tábla abban az időben, hogy ha pogányként te ezen a vonalon átlépsz, akkor te vagy a felelős a saját halálodért. És a rómaiak megengedték, hogy megöljék tényleg azokat az embereket, megkövezzék. Bár tudom, hogy nincs ilyen feljegyzés, hogy valaki ezt megpróbálta volna, de arról van feljegyzés, hogy erre volt engedélyük, hogy ezt megtehessék. Hát ennyire szent volt a templom, ennyire különleges identitástudatuk volt, öntudatuk volt, vagy önképtudatuk volt a zsidóknak, és ennyire fontos volt az egész törvény és minden, ami körülötte volt, ez ebből is látszik. És akkor olvassuk tovább, jó, a 31. vers felénél hagytuk abba, a második felétől is elolvassuk a rész végéig most egy lendülettel. Közben azonban valaki szólt a római katonai parancsnoknak, hogy Jeruzsálemben zűrzavar támadt. A parancsnok azonnal maga mellé vette a tisztjét, meg a katonáit, és ezekkel együtt lefutott oda, ahol a csődület volt. Amikor az emberek meglátták a parancsnokot és a katonákat, elengedték Pált, és nem verték tovább. A parancsnok letartóztatta Pált, és megparancsolta a katonáknak, hogy két lánccal kötözzék meg. Ezután megkérdezte, hogy kicsoda ez a Pál, és mi rosszat tett. De a sokaság össze-vissza kiabált, és a parancsnok a nagy zűrzavarban nem tudta kideríteni, hogy valójában mi is történt. Ezért megparancsolta, hogy Pált vigyék fel az erődbe. Amikor a lépcsőhöz értek, a katonák felvették Pált, és úgy vitték fel a lépcsőn. Így védték meg a dühös tömegtől, amely jött utána, és folyton ezt kiáltozta: pusztuljon, öld meg! Amikor már éppen be akarták vinni az erődbe, Pál megkérdezte a parancsnokot: mondhatok neked valamit? Az így válaszolt: tudsz görögül? Hát nem te vagy az az egyiptomi férfi, aki nemrég lázadást szított és 4000 gyilkost vezetett a pusztába? Pál így válaszolt: nem, én zsidó vagyok, Tarzuszból, a híres cilíciai városból származom, de kérlek, engedd meg, hogy szólhassak a néphez. Amikor a parancsok megengedte, Pál megállt a lépcsőn és intett a tömegnek, ekkor mindenki lecsendesedett, Pál pedig héberül szólalt meg. Amit látunk, hogy itt tényleg nagyon-nagyon a kedélyek föl vannak kavarodva, és már ott tényleg meg akarták ölni, verték Pált, és a katonák odajöttek. Amit lehet tudni erről, hogy állítólag a templomhoz közel volt a helyőrség, és az ünnepek alatt ilyen fokozott állapotot hirdettek ott a katonák, tehát tudták, hogy nagyobb tömeg van ott, és állítólag több mint 400 katona volt szolgálatban, vagy szokott abban az időben szolgálatban lenni ilyenkor. És tényleg volt egy ilyen történet akkoriban, egy egyiptomi férfi, ezt Josephus Flavius is följegyzi, aki ugye gyakori zsidó történetíró volt, történész, hogy egy lázadást szított ez a valaki, nem tudom, hogy kicsoda, hogy el akarta foglalni ott az Olajfák hegyét és a templomhegyet, de aztán leverték és elmenekült, és nagyon úgy tűnik, hogy tényleg ez a tiszt azt gondolta, hogy lehet, hogy Pál volt ez, és akkor végre megvan, de ugye aztán kiderült, hogy nem. A történetről két dolog jut eszembe. Az egyik, hogy érdekes lehetett, amikor megkötözték, hogy vajon Pálnak eszébe jutott ez az Agabosz, vagy hogy hívták az előző alkalom, amikor vettük, hogy az övével kötözte meg Pál kezét. Szerintem ott eszébe juthatott. A másik, ami eszembe jutott, és majd következő alkalommal fogjuk is látni, hogy Pál visszaemlékszik, hogy amikor Istvánt megkövezték, akkor ő ott állt a farizeusokkal, és támogatta őket. Ő maga ugye valószínűleg nem fogott követ, de ott állt, és bátorította őket, hogy öljék meg Istvánt. Ami az érdekes még benne, hogy Pál még mindig az evangéliumot akarja hirdetni. Kicsit olyan furú ez az egész, nem? Tehát, hogy meg akarják ölni, ütik, verik, megkötözik, és akkor azt mondja, hogy ott a katonának, hogy elnézést, így megengednéd, hogy szóljak pár szót. Tehát, hogy nem segítségért kiáltozik, nem azt mondja, hogy hamisak a vádak, engedjetek szabadon, hazugság, mit tudom, hanem még itt is az a lelkület és az a szenvedély van benne, hogy ő szolgálni akar. Ebben a helyzetben ő akar adni a Izrael népének. Szerintem ez egy nagyon, nagyon különleges dolog, és olyan érdekes, erről eszembe jutott, amit Jézus tanít a Máté 5-ben. Nem akarok itt sokat időzni, de egy picit szeretnék megállni ebben, mert ez is nagyon szélsőséges. Máté 5:43-48. Hallottátok, hogy megmondták: szeresd a honfitársadat, de gyűlöld az ellenségeidet. Én viszont azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Így valójában mennyei atyátok fiai lesztek. Ő ugyanis felhozza a napot, amely az övé, hogy világítson a gonoszoknak és a jóknak is. Hasonlóképpen esőt küld az igazságosoknak és a bűnösöknek egyaránt. Ha tehát csak azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, ugyan milyen jutalmat kaptok? Ennyit a vámszedők is megtesznek. Ha csak a testvéreiteknek köszöntök, ugyan mennyivel tesztek többet, mint mások? Ezt még azok is megteszik, akik nem ismerik Istent. Legyetek tehát tökéletesek, mint ahogy a mennyei atyátok tökéletes. Ez az egész, tehát hogy ha őszinte vagyok veletek, picikét kimondom, de hogy így forra vérem ilyenkor, amikor Jézus ilyeneket mond. Szeressétek az ellenségeiteket. Tehát ez milyen kérés? Tehát, hogy már mint értem az érvelést, meg mindent, hogy ez így milyen szép és nagy dolog lenne, és mennyire dicsőséges lenne szeretni az ellenségünket, de ha volt már olyan ember az életedben, akit ellenségként tudtál így jellemezni, akkor ezt így érted, hogy mi van? Ez milyen kérés? Tehát, hogy tudod, időnként még azt is nehéz szeretnem, akit szeretek, hát nem vagy még azt, aki az ellenségem. Ez teljesen nonsens. De amikor mondjuk már, hogy a végén, hogy valahogy elfogadnád, mert érvel, Jézus jól érvel, jól csinálja, akkor a végén azt mondja, hogy legyetek tehát tökéletesek. Nem? Tehát, hogy legyél tökéletes, ne csak szeresd az ellenséged, legyél tökéletes. Ez teljesen nonsens. Tehát, hogy én ezt nem tudom, hogy tudja ezt valaki úgy tanítani, mondjuk, amikor ezt a részt veszi, hogy tényleg így bátorítja az embereket, hogy szeressék. Én nem tudlak eredeteket bátorítani, szerintem ezt nem lehet. Ezt mi nem tudjuk magunk megcsinálni. Amit itt Pál művel, az annyira nem testi, az annyira nem emberi, az annyira nem tud természetes lenni. Van olyan kommentátor, komoly teológus, aki az igének ezt a részét kérdőjel elvonja, hogy ilyen nincs. Tehát, hogy ilyen nem lehet. Ennyire nonsens ez az egész. És mielőtt így lecsapnám azt a labdát, amit tudjátok, hogy hova fogok kiukadni, remélem, mert most már párszor azért már elmondtam, hogy hova kell ilyenkor kiukadni, amikor ilyen helyzetben találjuk magunkat. Szeretnénk még egy érdekes dolgot megnézni, mert István története is érdekes, hogy eszünkbe jut erről, de nagyon remélem, hogy nektek is eszetekbe jutott az, ahogy Jézust hurcolták meg. És szeretném, ha megnéznénk így egy-két érdekes párhuzamot. Pál és Pálnak ez a mostani történetével is, és amikor Jézus ment a keresztre. Mindketten Jeruzsálembe utaztak a tanítványokkal, mindkettőjükkel ellenségesek voltak a zsidók, mindkettőjüknél voltak előrejelzések, hogy Jézus saját magának mondta, hogy Pál is megkapta a proféciáit, hogy ha fölmegy Jeruzsálembe, akkor szenvednie kell, és a pogányok kezébe adják majd őt. Mindkettőjüket le akarták téríteni erről az útról azok, akik szerették őket, és hallották ezeket a proféciákat. Ugye Pált múlt alkalommal vettük, Jézust Péter akarta lebeszélni, hogy menjen föl. Kijelentik mindketten, hogy az életüket is akár készek odaadni az Úrért. Befejezik a küldetésüket, nem adják fel, akkor is, ha ez tényleg az életükbe kerül. Mindketten kijelentik, hogy legyen meg az Atyának az akarata. Azért jöttek Jeruzsálembe, hogy adjanak az embereknek. Mindkettőt igazságtalanul vádolták, hamis vádakkal tartóztatják le őket. Mindketten egyedül maradnak. Mindkettőnél a tömeg a halálukat akarja. Mindkettőknél a tiszt nem tudja, hogy kit tartóztat le. És egy különbség van a kettő között, vagy hát biztos több is, de hogy most így egy az, amit így kiemelnék. Az, hogy Jézus némán ment, és nem védekezett, hanem ment a keresztre. Pálnál pedig azt látjuk, hogy így, itt védekezni fog. És a védekezése is nem önmagáért szól, hanem a népért fog megszólalni. De talán ez fontos különbség, látnunk azt, hogy Jézus tudta, hogy ő értünk megy a keresztre, és némán végigment. Nagyon érdekes ez a sok párhuzam én nekem. A János 15-18, azt hiszem, hogy ezt akarom most felolvasni, mindjárt kiderül. Ha hitetlenek gyűlölnek benneteket, jusson eszetekbe, hogy engem előbb gyűlöltek, mint titeket. Ha közéjük tartoznátok, akkor ez a világ kedvelne titeket, mint a saját embereit, de ti nem tartoztok ehhez a világhoz, hiszen én kiválasztottalak titeket, ezért gyűlölnek benneteket. Emlékezzetek rá, hogy megmondtam nektek, a szolga nem nagyobb, mint az ura, ezért ha engem üldöznek, benneteket is üldözni fognak. Másfelől, ha egyesek elfogadják és követték a tanításomat, akkor titeket is követni fognak. Mindezeket miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki engem küldött. Tudom, hogy az elmúlt időszakban sokat beszéltem erről, és nem erre fogom a mai tanítást kihegyezni, de nem lehet elmenni szó nélkül emellett. Hogy Pál odaszánta az életét, és azon ment végig, szinte szóról szóra, amin Jézus végigment. szenvedett, bántották szóval, tettel, mindenhogyan, miközben őt a szeretet motiválta. Amire most ki szeretném viszont hegyezni ezt a történetet, visszatérve erre, hogy Pál hogyan tudta ezt az egészet így végig. Mert Jézust még úgy értem, nem? Tehát, hogy Jézus mégiscsak Jézus, tehát ő az Isten fia, ő azért ezt precízen végigcsinálta, úgy, ahogy ez nagykönyvben meg van írva, azt hiszem, ez most helyes volt itt, hogy Pál, ritkán azonosulok Pállal, de hogy úgy azért mégiscsak ember volt, tehát mégiscsak nem Jézus. De amit itt látunk, hogy úgy tűnik, hogy Jézussal egy hihetetlen közössége volt. Egy olyan közösség, amit én azt gondolom, hogy én nem tudom, hogy éltem el, vagy maximum csak ilyen pillanatokra. Hogy az, hogy Isten, ahogy benne él, ahogy belőle táplálkozik, ahogy azt mondja, hogy nekünk Krisztusnak az elméje adatott meg, hogy úgy érez, ahogy ő érez, hogy az fáj neki, ami Jézusnak fáj. Ez azért volt, mert hihetetlen közösségben volt vele. És szeretni az ellenségünket nem tudjuk. Tehát aki azt mondja, az, most nem mondom, hogy hazudik, de egyébként én azt gondolom, hogy hazudik. Nem lehet az ellenségünket szeretni, mi nem vagyunk rá képesek. De Jézus szereti őt is. És amikor én Jézussal ilyen közelségben vagyok, és engedem, hogy ő teljesen átmosson, átjárjon, betöltsön, teljesen átvegye az uralmat az életem felett, akkor ilyen dolgokat fogok észrevenni, hogy szeretem az ellenségemet. És én szerintem az mi életünkben volt ilyen, nem túl sok ellenség volt az életünkben, volt egy szomszédunk, aki kitartóan gyúrt erre, hogy ő ezt a címet megnyerje magának, és azt hiszem, hogy meg is nyerte. És nagyon érdekes volt, hogy nem tudtam folyamatosan ebben az érzelemvilágban élni, hogy Pál élt itt a zsidókkal, de mondjuk ő, neki nem is kellett együtt élni a szomszédjával, ez csak egy időszak volt. De hogy voltak ilyenek, hogy emlékszem, hogy így mentem napközben, vezettem, így eszembe jutott ez az ember, és pozitív érzelmek, szeretet töltött el, és imádkoztam ezért az emberre, hogy Uram, küldj valakit, ha lehet mondjuk ne engem, de küldj valakit, hogy megtérjen, és ott legyen ő is a mennyben. Hogy Isten csinálja. Na és ezt akkor nagyon tudtam, hogy nem én vagyok. Tehát, hogy ezt nagyon tudtam, hogy nem én vagyok, mert én úgy olyan dávidosan is imádkoztam érte, amikor ismeritek ezeket a zsoltárokat, a törjön ki az összes foga, hújjon ki a haja, meg nem tudom. Nem, ilyenek azért nem voltak, de majdnem. Hogy Pál azért tudta az ellenségét szeretni, mert Istennel ilyen szigorú, szoros közösségbe és közelségbe volt. És van még két befejező gondolatom ez az egészhez. Ézsaiás 51.3. És azért szeretném ezt felolvasni, mert egyfelől ez tök jó dolog, és én nagyon szeretném, hogy ilyen mélységekbe jussak az Istennel való járásomban, hogy így szeretem az ellenségemet, de néha úgy érzem, hogy azért ez messze van még tőlem. Tehát, hogy előtte még azért egy-két dolog jó lenne, hogy a lelkemben úgy a helyére kerülne. És ma reggel nagyon szólt hozzám ez a Ézsaiás 51.3. vers, hogy bizony helyreállítja az örökkévaló Siont, Siont romjaimból újra felépíti. Elpusztult földjét olyanná teszi, mint az Éden. Kopár pusztájából az örökkévaló kertje lesz. Öröm szava hangzik ott, dicséret és hálaének hallatszik benne. A templomban, meg a Szent Sátorban is olyan dekorációk, olyan díszelemek voltak, amik az Édenkertre utaltak, gyümölcsfák, meg nem tudom, mindenféle izgalmas dolgok. Hogy ez szimbolizál valamit szerintem az Édenkert. Ugye ez az a közeg volt, ahova Isten betett minket, ahova teremtett minket. Az, ahol a világ kerek volt. Ahol Ádám hűvös alkonyatkor együtt járt az Úrral, és beszélgettek. És azt mondja Pál, hogy a templom, az ti vagytok, hogy Isten bennetek él, hogy ezt az Éden kert béli állapotot akarja Isten helyreállítani a lelkünkbe. Mert megmondom őszintén, amikor a hétköznapnak a zizis, zazás dolgai jönnek, akkor így nem az az imám, hogy Uram, olyan jó lenne szeretni az ellenségemet, hanem hogy Uram, túl akarom élni ezt a napot, adjál nekem örömöt, békességet, add nekem azt, amire szükségem van, hogy kerek legyen a világ. És azt mondja erre Isten, hogy nem hogy adom, hanem már odaadtam. Ott van benned, én vagyok az, benned vagyok. Benned vagyok, és ez minden, amire szükséged van. Ez jóval több annál, mint amire szükséged van. Ez jóval több annál, mint amire szükséged van. Isten bennünk él, és ahogy egyre nagyobb helyet adunk neki, úgy átformál. És a Máté 10, 37, 38, 39, ugye az előbb itt voltunk, amikor azt itt olvastuk, hogy ne gondoljátok azt, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak, ez a 34. vers volt, és a 37. azt mondja, hogy aki tehát jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó arra, hogy hozzám tartozzon. Aki jobban szereti a fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó arra, hogy hozzám tartozzon. Aki nem veszi vállára a keresztjét, és nem azzal együtt követ engem, az nem méltó rá, hogy hozzám tartozzon. Aki meg akarja tartani az életét, az el fogja veszíteni. Aki viszont én értem feladja, az meg fogja találni. És jó volt nekem, hogy csütörtökön a házi csoporton beszéltünk erről, ez volt az alaptéma. Hogy ha valamire szeretnénk fókuszálni, ha valamit akarunk Istentől kérni, akkor az azt hiszem, hogy bölcs, ha ezt kérjük, hogy én legyek egyre kisebb, Uram, és Te legyél egyre nagyobb bennem. Hogy amikor megszületünk, akkor az újjászületésünk pillanatában a szellemünk életre kell, és egy új teremtés jön létre bennünk. De egész vígan le tudjuk élni úgy az életünket, hogy ez ennél egy picivel sem kap nagyobb teret az életünkben. De az ige arra bátorít minket, Pál arra bátorít minket nagyon sokszor, Jézus maga arra bátorít minket, hogy egyre többet adjunk át az életünkből, egyre több területet. És engedjük, hogy az ő szelleme egyre jobban kitöltsön bennünket. Én ezt képletesen úgy képzelem el, hogy tényleg itt egy piciben van bennem, és aztán egyre jobban kitölt engem belül. Hogy egyre többet adjunk át az életünkből. És tök jó, hogy Isten ebbe sem kér ilyen túl nagyot, hanem kezd egy pici dologgal, adj neki egy pici dolgot, és majd amikor ott látod, hogy Isten hűséges, akkor bátrabb leszel arra, hogy nagyobb dolgokat is tudjál neki átadni. Úgyhogy nem kezd egy ilyen önkorbácsolós, nem tudom én milyen módon csinálni, hanem van ennek egy természetes dinamikája, hogy a kapcsolatba megyünk előre Jézussal. Úgyhogy idén nem tudom, hanyadik vasárnapon kezdek, kivételesen az az üzenet, hogy szálljunk arra időt, hogy legyünk Istennel, hogy keressük őt, hogy ez legyen az egyik, hanem a fő fókusza az életünknek, hogy megtaláljuk őt magunkba, és adjunk át egyre nagyobb teret és területet neki, hogy növekedhessen bennünk, és így fogjuk az életünket igazán megtalálni, ha így elveszítjük ő érte. Amen. Amen. Urunk, köszönjük neked azt, aki te vagy, és csak annyira nem akarunk ezzel megszokottak lenni, hogy ki vagy te. Segíts, Uram, ebben minden nap, hogy ebbe a frissességbe éljünk. Segíts, Uram, megértenünk jobban, hogy mit jelent az, hogy te bennünk élsz. Segíts, Uram, hogy napról napra jobban bízzunk benned, és egyre jobban átadjuk az életünket, egyre több területét az életünknek átadjuk neked. Kérlek, Uram, hogy ezt az Éden kertnek a dicsőségét, ezt állítsd helyre a lelkünkben. Add, hogy az életünk teljes legyen te veled. És tudom, hogy te ehhez már megadtál minket mindent, csak mi vagyunk azok, akik ebben ilyen kis bénáskodók vagyunk, de segíts ebben, hogy tudjunk előre jutni. Segíts ebben, Szent Szellem, taníts minket, bátoríts, vezess, hogy az életünk rólad szóljon, hogy te rád nézzünk folyamatosan. Te nevedben, Uram. Amen. Amen. Amen.